Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Virtesajai László. Keddi adásunk témái: pápai üzenet a 71. olasz nemzeti liturgikus hétre. A kált pátriárkátus nevéből törölték a Babilónia kifejezést. Történelmileg helytelen. Tókiói főegyházmegye a nyilvános miséket szeptember 12-éig felfüggesztik. A Nathanael Bertalan napi kettős csodáról. Páter Virtesajai László jegyzete.
Pápai üzenet a 71. olasz nemzeti liturgikus hétre. Idén az észak-olaszországi Cremona városában rendezik meg immáron 71. alkalommal a nemzeti liturgikus hetet augusztus 23-a és 26-a között. Ferenc pápa üzenetet küldött a jelentős olasz egyházi eseményre, amelyet Antonio Napoleoni cremonai püspöknek címzett. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával ellátott üzenetében a Szentatya örömének ad hangot annak kapcsán, hogy lehetőség nyílt az összejövetel megrendezésére azok után, hogy tavaly a COVID-19 járvány miatt elmaradt a már megszervezett programsorozat. A szomorú helyzetből fakadó döntés azonban új fényt vet a találkozó témájának értelmére, Jézus szavaira, amely így hangzik: ezt tegyétek az én emlékezetemre, ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Közösség és liturgia, a heti vasárnapi összejövetel az Úr nevében, a kezdetektől fogva alapvetően fontos és elengedhetetlen a keresztények számára, identitásuk részét képezi. A pandémia ezt a tevékenységet erősen megakadályozta, elsősorban a járvány legsúlyosabb hónapjaiban. Az Úr iránti szeretet és a lelkipásztori kreativitás a papokat és híveket arra buzdították, hogy az Úrral és az embertársakkal való hit és szeretet közösség formálásának új lehetőségeit fedezzék fel. Nehéz és hosszantartó várakozás volt a szentmisén való biztonságos részvétel lehetőségének újbóli megteremtése, fogalmazza meg üzenetében Ferenc pápa. A liturgikus böjt szomorú megtapasztalása az elmúlt évben segített rávilágítani a II. Vatikáni zsinat óta bejárt út jelentőségére, a szent liturgiáról szóló Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció által kijelölt ösvényre. A nélkülözés időszaka lehetővé tette az isteni liturgia jelentőségének újbóli felfedezését a keresztény ember életében, aki felismeri benne azt, hogy Jézus Krisztus nem egy elképzelés vagy egy érzés, hanem élő személy, misztériuma pedig történelmi esemény. A keresztények imája konkrét közvetítő elemeken keresztül valósul meg, ilyen a szentírás, a szentségek, a liturgikus szertartások, a közösség. A test és anyag szférájától sem lehet elvonatkoztatni, hiszen Jézus Krisztusban ezek az üdvösség útjává váltak. Írja üzenetében a Szentatya, majd hozzáteszi: azt is mondhatnánk, hogy a testtel is imádkoznunk kellene, vagyis a test belép az ima folyamatába. Ferenc pápa szerint a járványidőszak során felfüggesztett liturgia és az azt követő nehéz beindulás még inkább rávilágítottak a folyamatban lévő és előre haladott korszakváltás jeleire. Megfigyelhető, hogy az emberek életében hogyan vált egyhangúvá az időhöz való viszony, és ebből következően a vasárnaphoz fűződő kapcsolat, amely a közösség, a nép, a család és a környezet iránti érzésre és létre is kihatott. A vasárnapi szentmise kiegyensúlyozatlan a jelenlévő korosztály, a kulturális különbözőség vagy a plébániai életbe való nehéz beilleszkedés miatt. A Szentatya reménykedik abban, hogy a Nemzeti Liturgikus Hét hozzá tud járulni és segíteni tud a liturgikus pasztoráció számára olyan új irányvonalakat mutatni, amelyeket a plémániákon alkalmazni tudnak annak érdekében, hogy a vasárnapi összejövetelek, az eukarisztikus ünneplés, a szertartások visszanyerjék szerepüket és méltó helyüket a hívek életében. Fontos, hogy ezek központi szerepet kapjanak a hívek hitében és spiritualitásában. Biztató jelként szolgál a római misekönyv harmadik kiadásának megjelenése a közelmúltban, valamint az olasz püspökök szilárd akarata a liturgikus nevelés fellendítésének támogatásával kapcsolatban. Ferenc pápa üzenetének végén kifejezi örömét az imáron 71. alkalommal megrendezett Nemzeti Liturgikus Hét megtartása kapcsán. A vendéglátóváros, Cremona és környéke sokat szenvedett a pandémia miatt. A Szentatya imáiról biztosítja Antonio Napoleoni cremonai püspököt, a papokat, résztvevőket, felszólalókat, akikre apostoli áldását küldi. A jeles olasz egyházi találkozót a római székhelyű Liturgikus Akció Központja, Centro Azione Liturgica, röviden CAL, rendezi meg a Cremonai Egyházmegyével közösen. A szervezet 1947-ben alakult meg, szoros együttműködést folytatva a Szentszékkel. Folyóiratot készít liturgia címmel, valamint évente megrendezi a közkedvelt Nemzeti Liturgikus Hetet, ahol a pápa üzenetét az első napon olvassák fel.
A kád pátriárkátus nevéből törölték a Babilónia kifejezést. Történelmileg helytelen. A kád pátriárkátus nevében történelmileg helytelen a hivatkozás Babilóniára. Magyarázza egy hivatalos jegyzék, amelyet a pátriárkátus weboldalán tettek közzé. Ez a válasz azokra a tiltakozásokra, amelyeket a Kád egyház közelmúltban megtartott szinódusi döntése váltott ki, miszerint az 1830-tól hivatalosan használatban lévő Kádok babiloni pátriárkátusa elnevezést a Kád pátriárkátus névre változtatták. A szinódus döntése élénk kritikákat keltett, főleg a diaszpora körében. A bírálatokra maga Louis Rafael Sacco, iraki kád pátriárka válaszolt, a honlap oldalain elmagyarázva, hogy a babiloni birodalom ősi fővárosára való utalás történelmi tévedés, amely csak zűrzavart okoz. A pátriárkátus hivatalos jegyzéke leszögezi, hogy Babilónia soha nem volt püspöki vagy pátriárkáli szék, ma pedig egy iraki muzulmán város. A mi egyházunk történelmi neve a Káld egyház, nem pedig a babiloni Káld egyház. Tehát logikus, hogy a pátriárkátus elnevezése csak a Káld jelzőt tartalmazza. Hangsúlyozza erőteljesen a jegyzék, amely a döntés vitató polémikus hangadókra utalva megállapítja, hogy hiányos ismeretekkel rendelkeznek. Az új elnevezést támogatja a 2015-ben alapított világi társulat, a Káld Nemzetközi Liga is, amely a kádok ügyeit képviseli a civil társadalomban. A liga szerint az új elnevezés sokkal koherensebb. Az asszír Káld katolikus egyház történelmileg Irak messze menően legnépesebb keresztény közössége. Eredete a 13. századra vezethető vissza, amikor néhány katolikus misszionárius, főleg domonkos és ferences szerzetesek aktívan elkötelezték magukat Asszíria keleti egyházának hívei körében. Azoknak a mezopotámiai asszíroknak voltak a leszármazottai, akik Krisztus után az első évszázadban tértek meg a kereszténységnek, Szent Tamás apostol és tanítmányai hithirdetésének köszönhetően. A Káld elnevezés a 17. századi Rómában terjedt el, szemben a keleti szír egyházzal, ami továbbra is elkülönült Rómától. A Káldok az évszázadok során megőrizték önazonosságukat, saját nyelvüket, liturgiájukat és kultúrájukat. Irakon kívül jelen vannak ma Iránban is 4 egyházkerülettel, továbbá Szíriában, Libanonban és Törökországban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában. Hozzájuk kapcsolódnak az európai, főleg északi országokban élő kált hívek, akiknek lelki gondozását egy apostoli vizitátor végzi. Becslések szerint a kát hívek száma szerte a világon mintegy 1 millióra tehető. Tókiói főegyházmegye. A nyilvános miséket szeptember 12-éig felfüggesztik. Japánban a múlt héten naponta átlagosan több mint 16 000 koronavírus fertőzöttet regisztráltak, ezért a kormány úgy döntött, hogy szeptember 12-éig Tókióban Kanagawa, Chiba, Saitama, Osaka és Okinawa városokban meghosszabbítja a rendkívüli állapotot, amelynek augusztus végén kellett volna lejárnia. Az ázsiai katolikus hírügynökség a Yuka News tájékoztatása szerint a fertőzések feltartózhatatlan terjedésével szembesülve augusztus 14-én Tarzicius Izao Kikuchi, tókiói érsek is bejelentette, hogy szeptember 12-éig felfüggesztik a nyilvános szentmiséket a tókiói főegyházmegyében. Az augusztus 16-án életbe lépett intézkedések előírják a nyilvános istentiszteletek 4 hétre történő felfüggesztését. A szertartása a kolostorokban és vallási intézetekben csak a közösség tagjainak részvételével engedélyezhetők. Elhalálozás esetén az előírásoknak megfelelően az elhunytat el kell hamvasztani, majd a temetési gyászszertartásra egy későbbi időpontban kerül sor. A felfüggesztés idején a vasárnap és a hétköznapi szentmiséket élőben közvetítik a japán főváros Szűzmária székesegyházának YouTube csatornáján keresztül. A döntést arról, hogy szükség van-e vagy sem a továbbiakban ezekre a rendelkezésekre szeptember 5-én vagy még korábban jelenti be, nyilatkozta Kikuchi tókiói érsek. Japán 126 milliós lakosságának idáig több mint a fele kapta meg a vakcina első adagját, és kevesebb, mint 40%-a már mindkét dózist. Az Our World in Data, világunk adatai elnevezési tudományos online publikáció szerint Japánban eddig 1.150.000 koronavírus esetet és 15.423 halálesetet regisztráltak. A Nathanael Bertalan napi kettős csodáról. Pater Virtesajai László jegyzete. Szent Bertalant, akit a liturgia augusztus 24-én ünnepel, a keresztény hagyomány Nathanaellel azonosítja, akinek meghívását János apostol evangéliuma első fejezetének a végén olvassuk. A Betsaidából, András és Péter városából származó Fülöp lesz a közvetítő, aki maga Jézus köves engem felszólítására a mester nyomába szegődött. Nathanaellel találkozva így mondja el az eseményt. Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Nathanael. Gyere, és győződjél meg róla, felelte Fülöp. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdez vissza Nathanael, bizonyára osztva a közmeggyőződést, amely nem sok jót tartott arról a településről. Nathanael, ahogy Jézus elismeri róla, igazi izraelitaként jól ismerte a törvényt és a prófétákat. Nos, viszont sem az egyik, sem a másik nem tesz említést soha Názáretről. Később Josephus Flavius zsidó történetíró sem beszél róla. Názáret a közös történelmi emlékezet szerint abszolút jelentéktelen hely volt. Jézus előtt 2000 év során nem történt ott semmi említésre való. Mit is várunk onnan? Gondolkodhatott a kor embere. Ez a Nathanael ugyan honnét is tudna arról, hogy immár 30 éve éppen ebben a megbélyegzett és csendben leírt Názáretben összeért az ég és a föld, és az ige éppen itt testesült meg. Honnét is tudna Isten igényének 30 éves szótlan csendjéről? Viszont most Fülöptől hallotta, hogy itt van a törvény, és prófétán jelezte a messiás. Nem sokra veszi a görög nevű Filippos Fülöp tanúságtételét, és őszintén megvallja a kéteit. Így lép bele, telve fenntartásokkal, egy találkozásba, amelynek azonban másik szereplője, pontosan az ellenkező oldalról közelít, mégpedig a megelőlegezett bizalommal. Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál, hangzik Jézus titokzatos válasza. Ott a fügefa alatt pedig valami titokzatos nagy dolognak kellett történnie, ami bármennyire is izgat bennünket, továbbra is ismeretlen maradt számunkra. Ha fontos lenne, nem de megírta volna az evangélium Jézus lelkének az ösztönzésére? Mert az igazán fontosat amúgy is ismerjük, ez pedig a hatás. Nathanael a vele történt számunkra ismeretlen mozzanat után váratlanul mély hitvallást tesz. Rabbi, azaz mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Hitvallása kettős. Először azt vallja Jézusról, hogy az Isten fia. Az egész János evangélium ebben az irányban mozog. Csak éppen pontosít majd rajta, Jézus az Atya Istennek a fia. A másik vallomás az igaz izraelita saját szintjén marad. Jézus Izrael királya. Hogy miként lesz Izrael királya, azt majd három éves apostolság során meglátja Nathanael. Jézus nádpálcás és tövis koronás király. Ez a király, az Isten fia. Nathanael Bertalan szerepe egyébként János evangéliumában a helyszínhez is kötődik. Galileában vagyunk, nem túl messze az említett Betsaidától, Kafarnaum közelében, amely Jézus galileai működésének a középpontja lesz. Itt van a közelben Kána. Maga Nathanael is odavaló. János evangélista bizonyára tisztában volt ezekkel a részletekkel. Meg lehet, éppen ezért kapcsolja a Nathanael meghívásával záruló első fejezetet a következőhöz, mely éppen a kánai mennyegző, amire Jézus is hivatalos volt, mégpedig tanítványaival együtt. A meghívás történetben egy ismeretlen csoda rejlik. Jézus pedig Nathanaelnek egy eljövendő csodájáról beszél. Mivel megmondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, de nagyobb dolgokat is fogsz még látni. Majd hozzátette, bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai föl is leszállnak az emberfia fölött. Kánában csoda történik, mindenki szeme láttára. És ez a borfogyta messiási kipótlása. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítmányai hittek benne. Aztán lement anyjával, testvéreivel és tanítmányaival Kafarnaumba, de csak néhány napig maradtak ott. Vannak tehát csodák, mégpedig kettős formában. Egyfelől a fügefa alatt, ismeretlenségben, amit egyedül csak az Úr ismer, és akinek erre megnyílik a szíve. Másrészt a nyilvánosság előtt is történik csoda, amikor az Úr kinyilatkoztatja a dicsőségét. Kérjük a kegyelmet, ma éppen az illetékes Nathanael Bertalan vértanú apostol közbenjárására, hogy nyitottak legyünk a mi kis Galileánk fügefás csodajeleire, amelyekben az Úr lát bennünket. Lát, és jó szemmel néz, mint ahogy egykor Nathanaelre tekintett. Ez mindig Isten adománya. Ahogy maga a név is pontosan ezt jelenti, Nathanael, vagyis Isten adománya, Isten ajándéka. Ebből az adományból akár meg is lehet élni, egy életen át. Még akkor is, miként Bertalan, amikor saját bőrünkkel játszunk. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásról véget ért. Búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Üdvözlégy, oltári szentség! Tóth Tihamér püspök atya szentbeszédeit Szabó Tamás olvassa fel.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.